Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, azokat is, akik személyesen jöttek el és vannak itt, és azokat is, akik a közvetítésbe kapcsolódnak be. Akik a közvetítésünkön keresztül követnek bennünket, nyilván tapasztalták, hogy sajnálatos módon az utóbbi két úrnapon előttünk ismeretlen okokból megszakadt az adás, és talán egyfajta jelzése is az Úrnak arra, hogy aki tud, az induljon el, mert ha a közvetítés meg is szakad, itt azért folyik az Isten tisztelet. Gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet is tartunk. Azt kérjük azoktól, akik érkeznek, hogy menjenek majd föl a gyermekek a karzatba, és ott az oldal teremben lesz az ő foglalkozásuk. Ha nagyon sokan jönnének a gyermekek, akkor pedig majd itt lent az oldal terembe, de a közöttük szolgáló testvér fogja ezt minden esetben eldönteni, hogy a helyszín hol legyen. Szeretettel hirdetem azt is, hogy az elkövetkezendő héten interneten, YouTube csatornánkon keresztül jelentkezem kedden bibliaórával, csütörtökön és szombaton pedig rövid igemagyarázattal. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, 9:30 kezdettel lesz Isten tisztelet. Szeretettel hirdetem azt is, hogy az iratterjesztésünk is nyitva áll, akik szeretnének vásárolni, várjanak ott türelemmel, és vásároljanak azokból a keresztény könyvekből, irodalomból, amit ott árulunk. Vannak traktátusok, újságok, amelyek ingyen is elvihetők, erről ott kapunk felvilágosítást. Az adakozásunk továbbra is úgy folyik, hogy itt helyben a persejeknél lehet adakozni, vagy banki átutalással. Köszönjük mindazoknak, akik adománnyal támogattak és támogatnak bennünket, és azt is hirdetem, hogy a fenntartói járulékot is lehet banki utalással is utalni, vagy egy borítékban elhelyezve, ott le tudjuk tenni a persejbe, és a következő vasárnap borítékba visszakapjuk a nyugtát. Most is van már ott jócskán boríték, akik az elmúlt hetekben adtak le egyházfenntartói járulékot. Kérem, hogy vegyék el a nyugtát, nem fogjuk őrizgetni itt évekig, de aki leadott, az vegye át, vigye magával, és aztán már azt csinál vele, amit szeretne. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most a 84. Zsoltárunk első és második versét hallgassuk meg. A 84. Zsoltárunk első és második verse így kezdődik: ó seregeknek Istene!
Királyom Zebaot Isten.
házadban dicsér. Hallgassuk most hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a sákramentumok közül a Szent Keresztséget magyarázzák, mindazt, amit ezzel kapcsolatosan hiszünk. Tehát, maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagyok nélkül szól eképpen. Ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyosakká akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, s mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztjén anyaszent egyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget szerzette. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örömmel és hálaadással jöttünk és jövünk eléd, melyet osztogatsz is közöttünk mindazoknak, akik bűnbánattal, alázattal jönnek te eléd. Köszönjük te neked, hogy kérhetjük tőled most is bűneink bocsánatát. Kérjük is, és arra kérünk, hogy emelj föl bennünket. Taníts meg bennünket szembeszállni a bűnnel, önmagunk természetével, és avasd be bennünket a te győzelmed örömébe. Kérünk, hogy munkáld ezt bennünk most is, ez órán is, hogy aztán életünkkel, cselekedeteinkkel, beszédünkkel, de egész gondolkozásunkkal szolgálhassunk téged, s lehessünk egyre inkább olyanokká, amivé te eredetileg formáltál és teremtettél bennünket. Köszönjük te neked ígéd világosságát, amely által a mi sötét szívünkbe beragyog a te igazságod. Tégy rendet bennünk, taníts a te útaidra, így légy a mi tanító mesterünké, most is, ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Hanem még 70-szer, 7-szer. Fizesd meg, amivel tartozol, pohéroknak, amíg meg nem fizeti neki az ennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus példázatai, tanításai alapján az elmúlt időszakokban, úrnapokon azokról a kihívásokról, kísértésekről, állapotokról beszéltünk, amelyek az egyházat, azaz a tanítványok közösségét érik és érintik itt a Földön. Az Úr Jézus Krisztus világossá tette azt, hogy az egyház, a tanítványi közösség soha nem veszhet el itt a földön. Mindig voltak, vannak és lesznek tanítványai. Azt is megértettük, hogy ettől függetlenül a tanítványi közösség, az egyház olykor eltévedhet. Attól az igazságtól, attól a személytől, aki az egyház ura. Aztán az elmúlt úrnapon hallottunk arról, hogy az egyház semmiképpen sem kerülheti el a szenvedést itt a földön. Nem úszhatja meg az igaz egyház, az igaz hívők közössége a szenvedést. Jézus olyan dolgokat vetett föl, amelyek nem csak a múltban, hanem minden időben érvényesek az igaz tanítványok közösségére, az egyházra. Ezért, amiről hallunk, az reánk nézve is igaz. Mai tanítása alapján az Úr Jézus Krisztusnak arra keressük a választ, hogy mi az, amit nem tagadhat meg az igaz egyház itt a földön. Vannak fontos dolgok, amelyek az egyház életéhez hozzátartoznak, és ezek közül ma az Úr Jézus Krisztus tanítása egyet kiemel a számunkra, ami nem tűnhet el az egyházból, és amit nem tagadhat meg az egyház. Az előző napokban, az előző szakaszban arról olvastunk, hogy Jézus tanítást ad, méghozzá arról, hogy miként kell a gyülekezetben a személyes sértéseket, vagy a nyilvános bűnöket kezelni. Mit tegyen az, aki ellen vétkeztek, vagy aki meglátja mások bűnét? Jézus tanítása összességében a jobbítás irányába mutat. Ez a jobbítás pedig abban foglalható össze, hogy a bűnös térjen meg a maga bűnös útjáról, a sértett pedig bocsásson meg. Az egyház ezt az utat járja, amikor jobbítani akar. Megtér és megbocsát. Miért van erre szükség? Azért, mert az egyház az igaz szeretet közössége. Kapcsolatban vagyunk, élő eleven kapcsolatban Istennel, aki maga a szeretet. Az a közösség pedig, aki Isten fiainak a közössége, igaz szeretet közösség kell, hogy legyen. Ez a közösség nem színlelt, nem képmutató, nem álkegyesen mosolygó közösség, hanem Isten nyájaként igaz szeretet közösség. Azt a szeretetet, ami Istenből az ő gyermekeire árad, és amely szeretetnek a fiak között is jelen kell lennie, elsősorban a bűn, a vétek tudja megrontani, átalakítani, deformálni. Éppen ezért az egyházban, a tanítványok közösségében meg kell tanulnunk a bűnt kezelni. Mivel azonban a bűn mögött az ördög áll, aki ravaszabb mindannyiunknál, és akiről azt mondja Jézus, hogy a hazugság atya, ezért maga Jézus Krisztus kell, hogy tanítson bennünket arra, hogy miként is küzdjünk a bűn ellen. Téved az, aki olyan okosnak gondolja magát, akár Isten gyermekeként is, hogy tudom én, hogy hogyan kell az ördöggel elbánni. Tudom én, hogy hogyan kell a bűnt kezelni. Arra kérlek benneteket, hallgassuk Jézust, a mi tanítónkat, aki megtanít bennünket arra, hogy hogyan kezeljük a bűnt, mert nem tesszük ezt, akkor az ördög átráz, átejt és becsap bennünket. Jézus tanítása után Péter egy kérdést tesz fel, ezt olvassuk a mai szakasz kezdetén. Péternek sokféle jó meglátása volt, és ezt a kérdést is azért tette így föl, mert helyesen látta az ember természetét, az óemberi természetét. Arra kérdez rá, hogy a sértetnek meddig kell újra és újra megbocsátania. A sértett, aki ellen vétkeztek, meddig legyen kész megbocsátani? Azután érdeklődik Jézusnál, hogy hol van a megbocsátásom határa, amíg ezt meg kell tennem. Péter tudja azt, amit nekünk is tudnunk kell, és nem kell messzire menni, elég, ha a saját életünket, gondolkozásunkat megvizsgáljuk. Péter tudta azt, hogy az ember természete szerint mindig, minden helyzetben elvárja azt, sőt követeli azt, hogy megbocsássanak neki. De maga az ember alig kész a bocsánatra. Miközben mindenkitől elvárjuk, hogy legyen elnéző a mi irányunkba, hogy legyen nagyvonalú, bocsássa meg, amit mi vétettünk. Mi nagyon sokszor kemények vagyunk, alig mutatunk hajlandóságot arra, hogy a sérelmeinkről lemondjunk, hogy megbéküljünk, hogy megbocsássunk. Péter azt kérdezi Jézustól, hol van a határ? 7-szer is meg kell bocsátani? Nyilván nem a számot kell itt látni, inkább azt a kifejezést, azt kell megérteni, amit a számok takarnak. Péter azt akarja ezzel kérdezni, hogy gyakran meg kell bocsájtani? Mert tudják a testvérek, egyszer-kétszer még megbocsátunk, de a 7 is már sok. Péter azt kérdezi, Jézus, sokáig kell megbocsájtani? Jézus válasza egyfajta tanítás és egyfajta helyreigazítás is Péter felé. Azt mondja, nem 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer is meg kell bocsájtani, Péter. 70-szer, 7-szer is. Ha te a 7-et sokallod, akkor azt mondom, hogy kifejezhetetlenül, mértéktelenül sokszor meg kell bocsátani. Magyarán Jézus azt mondja el a tanítványi közösségnek, hogy az egyházban, a tanítványok közösségében nem szabad a bocsánatot megtagadni. Nem szabad megtagadni a bocsánatot a vétkezőktől. Mivel itt Jézus olyan mértéket szab a megbocsátásra való készség kapcsán, ami ellen az ember lelke berzenkedik, ezért Jézus egy példázattal világosít föl bennünket, hogy miért követeli ő ezt a tanítványok közösségében. Hogy miért szabja ezt a mértéket a megbocsátás területén. Ez a példázat nem csak arra világít rá, hogy miért kell a sértetteknek az ellenük vétkezőkkel úgy bánni, amint arról Jézus szól, hanem a vétkezőket, a bűnösöket is eligazítja, afelől, hogy mi az ő kötelességük és mi az ő lehetőségük. Tehát nem csak Péter tanítja, aki azt kérdezi, én hányszor bocsássak meg, hanem a vétkezőt is tanítja, mit kell tenned, ha megbántottad, ha megsértetted a te atyád, fiát. A példázat szerint egy szolga adós az ő urának. Nyilván abból, amit az urától elvesz, vígan éli az életét egészen addig, amíg számadásra nem kerül sor. Amit itt Jézus elmond az adósság mértékéről, hogy tudnilik 10 000 talentummal tartozik ez a szolga az ő urának, abban megint nem a számszerűséget érdemes nekünk vizsgálnunk, hanem azt, amit Jézus ezzel kifejez, ez pedig az, hogy az adós teljesen esélytelen arra, hogy ezt az adósságát valamilyen módon rendezze urával. Ne csapjon be bennünket az, hogy a számadás idején a szolga az urától türelmet kér, és azt kéri, hogy legyen hozzá kegyelemmel, mert majd ő kifizeti. A 10 000 talentum olyan összeg, amit a szolga soha nem tud kifizetni. Soha. Ezért az ő esélytelenségét fejezi ki a példázatban az Úr Jézus Krisztus. Annak vagyunk azonban a tanúi, hogy miután könyörög, leborul ura előtt, az megbocsátja neki legelőször is a hűtlenségét. Azt, hogy a rábízott javakat nem arra használta, amire kellett volna. Hiszen ha az ura által rábízott javakat az uráért használta volna föl, nem lenne most adósság. De miből is van ez az adósság? Abból, hogy a szolga magára költötte. Legelőször is az ő ura megbocsátja az eddigi hűtlenségét, és utána egy még érdekesebb és megdöbbentőbb dolog történik, elengedi az adósságát. Kedves testvérek, aki ezt a példázatot olvassa, föl kell, hogy tegye azt a kérdést, hogy micsoda úr ez? Ki ez az úr? Ki ez, aki ezt megteszi? Hiszen amikor most elengedi az adósságot, akkor a sajátját adja oda, a sajátjáról mond le. Leszeretünk mondani a sajátunkról? Nem, még a kicsiről se, nemhogy a sokról. Ki ez az úr, aki 10 000 talentum elherdálásáért nem csak megbocsát, hanem a tartozást el is engedi? Hát ez húsba vágó dolog, egy gazdag úrnak is húsba vágó veszteség. A példázat ezen része, testvérek, Isten és az ember viszonyát állítja valójában elénk. Azt mutatja be nekünk, hogy van az ember, aki az ő urának, Istennek kibeszélhetetlen adóssággal tartozik. Kérdezhetné bármelyikőtök, mi ez az adósság, amivel Istennek tartozunk? Hát nem kaptunk mi tőle pénzt. A mi adósságunk Isten felé az, hogy hűtlenül kezeltük a reánk bízott dolgokat, legfőképpen Isten dicsőségét. Azt mondja el a Római Levél 3. fejezetének 23. versében Pál apostol, hogy mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Ez azt jelenti, hogy az Isten dicsőségét hirdette az ember. De attól a pillanattól, hogy az ember elfordult Istentől, Isten programjától, elkezdett gyűlni az adósság. És ez az adósság, kedves testvéreim, kibeszélhetetlen adósság. Nem az őseink gyűjtötték, itt mindenki a maga adósságát gyűjti. És mindenki a maga adósságáért köteles majd elszámolni Isten színe előtt. Mivel Isten dicsőségét hirdetni, tükrözni a neki való engedelmesség által, az előtte való alázat által az ember életében minden másodperces küldetés, így a mi adósságunk felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Hány és hány másodperc, perc, óra, nap, év telt el az életünkből úgy, hogy az Isten dicsőségét nem hirdette, nem tükrözte, sem a gondolkozásunk, sem a beszédünk, sem a cselekvésünk, Az egész életünk kibeszélhetetlen a mi adósságunk, kedves testvéreim. Noha a szolgákhoz hasonlóan mi is hajlunk naívan arra, hogy képesek vagyunk, vagy képesek lennénk Istent valahogy kárpótolni, valójában rá kellene arra jönnünk, hogy csak egyetlen esélyünk van, ha Urunk megbocsát nekünk, és hogyha elengedi a mi adósságunkat. Az Úr Jézus ebben a példázatban világossá teszi azt, hogy az elengedéshez vezető út, az a bűnbánat útja, amikor ez a szolga leborul és könyörög, az ezt fejezi ki, hogy ő fölismerte a maga elveszettségét. Ahhoz, hogy az Úr kegyelmet hirdethessen fölötte, szükség van erre a gesztusra, mert ez arról bizonyság, hogy a bűnös fölismerte, hogy én bűnös vagyok. Leborul az Ura előtt, és kegyelmet kér. Isten hogy válaszol? Úgy, hogy ad egy esélyt. Ad egy esélyt. Azzal, hogy ő megbocsájt, és azzal, hogy elengedi az eddigi mulasztásokat, nem más tesz, mint ad egy esélyt. Arra is megtanít bennünket ez a példázat, hogy Isten részéről a bűnbocsánat elengedés. És miért elengedés? Azért, testvérek, mert utólag nem tudjuk Istennek visszaadni azt, amitől őt megfosztottuk. Mi nem tudunk visszamenni a fiatalságunk idejére, amikor káromkodtunk, amikor részegek voltunk, amikor tisztátalanok voltunk, nem tudunk visszamenni, nem tudjuk visszacsinálni. Amikor ki kellett volna fejezze a mi életünk Isten dicsőségét, és nem azt tettük, ezért nem tudunk mit csinálni. Ezért az Úr elenged. Amit tegnap kellett volna megtennünk az ő dicsőségére, az elmúlt, lezárult, ma egy más napban, más körülmények között máshogyan kell az ő dicsőségére lennünk. Nincs más esélyünk, csak az elengedés. És tudjátok, ami Urunk, mennyei édesatyánk ezt teszi. Ez a bűnbocsánat. Elengedés és egy új esély. Egy új esély arra, hogy mától a bűnbánatottól kezdődően kezdjél el Istennek élni. Mától ne az adósságot gyűjtsed, hanem legyél az ő dicsőségére, az ő teremtésének rendje szerint. Legyél engedelmes neki. Járjad az ő útját. Ott van előtted Jézus, ezt tette. Tedd ezt te is. Ha valaki itt a földön elénk élte, hogy mit jelent Isten dicsőségére lenni, az maga az Úr Jézus Krisztus volt. Ember voltában megmutatta nekünk, hogy hogyan lehet Isten dicsőségére élni. És higgyétek el, kedves testvérek, hogy Jézust meggyőződésem szerint nagyon sokan nem azért követték, mert szerették volna, ha a csúsztól, meg a náthától, meg ettől-attól megszabadította volna őket. Voltak ilyenek is, akik azért jöttek. De Jézus körül azért volt nagy tömeg, mert amikor az ember elkezd Isten dicsőségére lenni, akkor jó társasággá válik. Akkor jó társasággá válik. És mi mindannyian vágyunk erre. Ahol megjelenik a nem színlelt, nem álkegyes szeretet, ott az ember szeret lenni. És Jézushoz ezért jöttek az emberek. Mert valami olyan légkör volt Jézus Krisztus körül, ami önmagába vonzó volt, amilyet máshol nem lehetett tapasztalni. És amiért érdemes volt útra kelni, és ott lenni körülötte, hallgatni őt, nézni őt, együtt lenni vele. Jézus a példázatban ezt az atyai gesztust odaállítja tanítványai elé a megbocsátás mértékeként. Ahogyan az atya megbocsájt neked, vétkező szolgának, úgy bocsáss meg te is annak, aki ellened vétkezett. De tanítja Jézus, hogy a bűnös térjen meg. Bánja meg a bűnét, és legyen kész elhagyni a bűnös útjait. Mert mi döbben meg bennünket? Az, hogy a példázatban bűnbocsánatot, sőt elengedést nyerő szolga kimegy az utcára, és találkozik ott valakivel, aki neki adósa, sokkal kisebb összeggel, és a jelenet ismétlődik, az leborul előtte, kegyelmet kér tőle, de ő nem enged, hanem börtönbe vetteti. Nem cselekszik úgy, ahogyan az Úr cselekedett ő vele. És amikor ez az Úr tudomására jut, akkor előveszi, elítélteti, és kötelezi a kibeszélhetetlen adósság törlesztésére. Remélem mindannyian megértjük, testvérek, hogy amikor itt azt olvassuk, hogy átadja a hóhéroknak, amíg meg nem fizet neki minden tartozását, az azt jelenti, hogy innentől kezdve nincs élet. Át van adva a hóhér, nem tudja kifizetni. Az egy örök ítélet, innentől kezdve lezárult. Ez az élet fogytig, meg az annál is tovább, mert nem tudja kifizetni. Magyarán ez a kárhozat. Ez a kárhozat. A sértett, ha Istentől kapott mértéktelen és felbecsülhetetlen bocsánatot, azt mondja Jézus a tanítványi közösségben, legyen elengedő. Ha szüntelen készek vagyunk a bocsánatra, azért, mert Isten is megbocsájtott nekünk, akkor testvéreim a rosszat is jóval fogjuk viszonozni, és a rosszat is jóval fogjuk tudni meggyőzni. Mi több, ez azt is jelenti, hogy soha nem fogjuk véletlenül sem elutasítani az igaz megtérőt. Mert van ám olyan, hogy jön valaki és bocsánatot kér, mert megbánta, mert bánja, mert tényleg kellene neki a békesség, és te meg én kemények vagyunk. És abba a vétekbe esünk, hogy nem vagyunk készek megbocsájtani annak, aki tényleg meg akar térni, akinek tényleg arra van szüksége. Ha szüntelen készek vagyunk a bocsánatra, akkor még azokkal is jót tudunk tenni, akik ellenünk vétkeznek, de semmiképpen nem fogunk beleesni abba a hibába, hogy az igaz megtérőt elutasítsuk. Ne felejtsük el soha, mert a tanítványi közösségnek nem szabad elfelejtenie soha, hogy Isten mit tett velünk. Legyen ott mindenkinek, aki kegyelmet nyert Istentől, a szívébe fölírva, vagy a szobája falára fölírva. Sokba vagyok Istennek. Nagyon sokba vagyok az Istennek. Úgy is mondhatnám, csak ezt kicsit máshogy szoktuk érteni, drága vagy az Istennek. Nem olcsó pénzt fizetett Isten, a magáéról mondott le. Az ő egyszülött fiát adta egyenesen, azért, hogy neked meg nekem megbocsáthasson. Testvérek, Istennek nagyon sokba kerültünk, felbecsülhetetlen sokba. És jó, ha ezt nem hagyjuk, hogy a szívünk, a lelkünk elfelejtse, és keményé váljon a mi természetünk. A bűnös ember örömmel, élvezettel költi azt, ami az Istené. Az Isten dicsőségét magára költi. Az Isten javait, az erejét, mindent arra használ föl, hogy ő maga jól legyen belőle. Ez a bűnös természet. Aki bocsánatot nyert, nyilván továbbra is adósa az Istennek, de már annak örül, ha valamit meg tud adni Istennek abból, ami Istent illeti meg. Ez a különbség közöttünk. Nem vagyunk mi hibátlan emberek, akik újonnan születtünk és megtértünk. De amíg bűnös életünket élve annak örültünk, hogy mennyi mindent ki tudunk az Isten világából aknázni önmagunknak, addig az újonnan szülött ember, a megtért ember, az igaz tanítvány mindig annak örül, hogyha valamit meg tud adni Istennek abból, ami az Istené. Örülünk annak, ha jót tehetünk. Azért, mert az Isten jót tett velünk. Ebből a motivációból. Örülünk, ha meg tudunk bocsájtani. Örülünk, hogy nem vagyunk bosszúállóak. Örülünk neki, amikor eléje tudunk menni az ellenünk vétkezőknek. Miért? Mert az Isten is ezt tette nekünk. És amikor ilyenek vagyunk, akkor az ő dicsőségét hirdeti a mi életünk. Mi az, amit nem tagadhat meg az igaz egyház itt a földön? Nem tagadhatja meg senkitől a bűnbocsánatot. Nem lehetünk egymással szemben kemények, ellenállóak, bosszúállóak. Mert az egyház igaz, szeretett közösség. Az Úr Jézus Krisztus nyája. Isten gyermekeinek a közössége, egy olyan közösség, amely bocsánatot nyert, és amely közösségnek ebben szüntelenül, amíg itt a földön élünk, gyakorolnunk kell magunkat. Nem tagadhatjuk meg egymástól. Hányszor kérdezi Péter? 7-szer? Meddig? Hol a határ? Jézus azt mondja, nincs határ. Nincs határ. Én sem szabtam határt neked. Te sem szabhatsz határt a másiknak. Segítsen az Úr bennünket, hogy úgy a mai napon, mint az elkövetkezendő héten az ő dicsőségét hirdethesse a mi életünk. Amen. A 424. dicséretünk első versét hallgassuk most meg. A 424. dicséretünk első versét énekeljük. Ó, mely boldog az oly ember életében.
Akit az Isten bevet kegyelmében. Sok vétkeiről elfeledkezett, bűnös fejének megkegyelmezett. Boldogos lehet teljes bizodalma, kinek a Krisztus pajzsos oltalma, mert nem árt annak a bűn s a halál, ám bár a törvény ellene.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, talán átéltük a te megbocsájtásodnak, elengedésednek örömét valamikor az életünkben, de tudod, hogy milyen hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk arról a nagy vonalúságról, arról a kegyelemről, amelyet te velünk szemben gyakoroltál. Legelőször is azt kérjük, hogy bocsáss meg nekünk, és bocsáss meg nekünk, hogy azt a kibeszélhetetlen adósságot, amelynek megbocsájtását kértük tőled, utólag már nem látjuk akkorának. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket arra, hogy életünk minden idejében gyűlik a mi adósságunk veled szemben. S ha te nem vagy kegyelmes és irgalmas hozzánk, akkor bizony kárhozatba tart a mi életünk. Köszönjük te neked, hogy lehajoltál hozzánk, és köszönjük, hogy megbocsájtottál nekünk a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Kérünk téged mindazokért, akik ezt az örömöt még soha nem tapasztalták meg. Engedd nekik, hogy eljussanak arra belátásra és annak meglátására, hogy a te ítélő széked előtt esélytelenek, és hogy egyetlen egy esélyük és lehetőségük, hogy a te kegyelmedet kérik. Kérlek, hogy segíts meg azokat, akik ma még jónak gondolják magukat, miközben tékozolják a te javaidat. Könyörülj meg rajtuk, hogy fölismerésre jussanak, és hozzád forduljanak kegyelemért, amíg tart a te kegyelmednek ideje. És azért is kérünk, hogy nevelj bennünket, Urunk, igaz, szeretett közösségként tovább. Hogy ahogyan te megbocsájtasz nekünk, úgy legyünk készek mi is megbocsájtani egymásnak. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket, és mindezt azért teszed, mert talán harag, neheztelés van a szívünkbe a másik felé. Urunk, légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, és munkáld a mi szívünkben a megbocsátásra való készséget, de munkáld bennünk a bűnbánatot is. Taníts arra, hogy egymástól is képesek és készek legyünk bocsánatot kérni. Kérünk téged, hogy ne csak bennünket, hanem a te gyermekeid életét is formáld így, hogy a mi bizonyságtételünk rólad ebben a világban igaz és hiteles bizonyságtétel legyen. Hogy a mi veled való közösségünk vonzó közösségé legyen mindazok számára, akik nem ismernek téged, de mindazok számára is, akik veled járnak. Így légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, beszélj a mi szívünkre, lelkünkre, és vezess bennünket engedelmességre. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt csendben. Gyertek testvérek, most fennállva helyünkről, imádkozzunk közösen és fennhangon is, úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk a 463. dicséret második és harmadik versét. A 463. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj!
Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már a földön lent. Úgy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehess.
Velünk viszontlátásra áldás, békességet kívánunk.